Andy Weir, a marsi. 7. fejezet. Naplóbejegyzés 63. szól. Egy ideje már végeztem a víz előállításával, így többé nem fenyeget a veszély, hogy felrobbantom magam. A krumpli szépen nő, hetek óta semmi nem akart megölni, a 70-es évek tévésorozatai pedig szórakoztatóbbak, mint lenniük kéne. A helyzet a marson stabilizálódott. Ideje hosszú távban gondolkodni. Még ha valahogy tudatom is a názával, hogy élek, akkor sincs rá garancia, hogy értem tudnak jönni. Proaktívnak kell lennem. Ki kell találnom, hogy juthatok el az Árész 4-hez. Nem lesz könnyű. Az Árész 4 az Schiaparelli kráterben fog landolni, 3200 kilométerre innen. Sőt, az MFE-jük már ott is van. Tudom, mert láttam, ahogy Martinez letette. Az MFE-nek 18 hónapjába telik, hogy előállítsa az üzemanyagát, ezért ez az első, amit a NASA előre küld. Így, hogy 48 hónappal korábban érkezik meg, bőven van ideje akkor is, ha az üzemanyagreakciók valamiért lassabban alakulnak. De ami még fontosabb, hogy egy pilóta orbitális pályáról gondoskodhat a sima, precíziós landolásról. A közvetlen houstoni távirányítás nem megoldható, mert a bolygók helyzetétől függően a Föld 4-től 20-ig terjedő fényperc távolságra van. Az Árész 4 MFE-je 11 hónap alatt jutott el a Marsra. Előttünk indult, és nagyjából akkor ért ide, amikor mi. Terv szerint. Martinez gyönyörűen tette le. Ez volt az egyik utolsó feladatunk, mielőtt bezsúfolódtunk az emelébe, és célba vettük a felszínt. Ó, a régi szép idők, amikor még egy egész csapat volt velem. Szerencsés vagyok. A 3200 kilométer nem olyan sok. Lehetett volna akár 10.000 kilométer is. És mivel a Mars leglaposabb területén vagyok, az első 650 kilométer szép, egyenletes terep. Hurrá, Cidália Planácia! Viszont a többi ocsmány göröngyös kráter pokol. Nyilván marsjáróval kell majd mennem. És tudod mit? Nem hosszú távú utazásokra tervezték őket. Ez egy kutatási folyamat lesz egy csomó kísérletezéssel. Át kell alakulnom az én kis saját názámmá, és ki kell találnom, hogyan fogok tudni eltávolodni a laktól. A jó hír az, hogy bőven van rá időm, majdnem 4 év. Vannak egyértelmű dolgok. Marsjárót kell használnom. Hosszú lesz az út, úgyhogy vinnem kell magammal ellátmányt. A járművet útközben újra kell tölteni, és mivel nincsenek saját napelemei, lopnom kell néhányat a laknap farmjáról. Továbbá az út során is kell majd lélegeznem, ennem és innom. Szerencsémre a számítógépben mindennek a technikai specifikációja megtalálható. Fel kell majd turbóznom egy marsjárót, hogy egy mobil lak legyen belőle. A 2-es marsjárót PC-ztem ki. Már van köztünk egy kis kötelék, miután eltöltöttem benne 2 napot a nagy hidrogén parázás idején, a 37. szolon. Túl sok szarságon kellene agyalnom egyszerre, úgyhogy egyelőre csak az árammal foglalkozom. A küldetésünk műveleti sugara 10 km volt. Mivel a NASA tudta, hogy nem egy egyenes vonalakban fogunk közlekedni, arra tervezték a marsjárót, hogy egy töltéssel meg tudjon tenni 35 kilométert. Lapos, kényelmes talajon. Mindegyik marsjárónak 9000 wattórás akkuja van. Az első dolgom, hogy kiszedjem az akut az 1-es marsjáróból, és installáljam a 2-esbe. Tada! Már is megdupláztam a töltésemet. Csak egy baj van. A fűtés. Az akku energiájának egy része a marsjáró fűtésére megy el, mert a Mars nagyon hideg. Úgy volt, hogy normál esetben 5 óra alatt tartjuk az EVA-inket, én viszont napi 24,5 órát fogok ebben a járműben tölteni. A leírások szerint a fűtőelem 400 wattot fogyaszt, vagyis 9800 wattórát viszel naponta. A rendelkezésemre álló energia több, mint felét minden nap. Viszont van egy ingyen hőforrásom, én magam. Pár millió éves evolúció után melegvérű technológiával rendelkezem. Szimplán lekapcsolom a fűtést, aztán pedig jól felöltözöm. A marsjárónak jó a szigetelése, úgyhogy ennek elégnek kell lennie. Minden energiára szükségem van. Ha a dögunalmas számításaim helyesek, a marsjáró kilométerenként 200 wattot zabál meg, vagyis ha mind a 18.000 wattot a haladásra fordítom, leszámítva azt az elhanyagolható mennyiségű áramot, amit a számítógép, a létfenntartó és társai fogyasztanak, az 90 kilométernyi utazást jelent. Na, erről van szó. Persze ténylegesen sosem fogok tudni megtenni 90 kilométert egyetlen döldéssel, mert bezavarnak a dombok, a göröngyös talaj, a homok, stb. De kiindulási alapnak nem rossz. Ez szerint legalább 35 napomba telik majd az út az A-rész 4-hez, és valószínűbb, hogy inkább 50-be, de a lényeg, hogy megoldható. A marsjáró vágtázó 25 km per órás csúcssebességével számolva az akku 3,5 óráig fog kitartani. Ha szürkületben vezetek, akkor a nap világos óráit újra töltésre fordíthatom. Az évnek ebben a szakában 13 óráig van világos. Hány napelemet kell elcsornom a lakfarmjából? Az amerikai adófizetőknek köszönhetően több mint 100 négyzetméternyi áll a rendelkezésemre a létező legdrágább napenergiapanelekből. Ezek lenyűgöző 10,2%-os hatékonysággal működnek, ami kell is, mert a Marsot nem éri annyi napfény, mint a Földet, négyzetméterenként csak 500-700 watt jut neki, szemben a Föld 1400 wattjával. Röviden, 28 négyzetméternyi napelemre lesz szükségem. Az 14 panel, amelyeket két hetes sorban felrakhatok a tetőre. A szélei kilógnak majd, de amíg nem potyognak le, addig nem izgat. Vezetés után majd mindig kiterítem őket, aztán egész nap várok. Apám, ez dögunalmas lesz. De valahol el kell kezdeni. A holnapi küldetés az egyes marsjáró akkujának átszerelése a kettesbe. Naplóbejegyzés 64. szól. Néha könnyen mennek a dolgok, néha meg nem. Az akku kiszerelése az egyes marsjáróból könnyen ment. Eltávolítottam két csavart az alvázból, és már jött is. A kábelezést is egyszerű volt leválasztani, csak egy pár komplikált csatlakozó tartotta. A beszerelése a kettes marsjáróba már más kérdés. Nincs hová tenni. Az akku óriási. Alig tudtam elvonszolni. A marsi gravitációban. Egyszerűen túl nagy, nincs elég hely az alvázban egy másodiknak. Meg a tetőn sem, mert oda mennek a napelemek. Belül sincs neki hely, és egyébként se férne be a légzsilipen. De semmi vész, megvan a megoldás. Teljesen más természetű vészhelyzetekre készülve, a NASA ellátott minket 6 extra négyzetméternyi ponyvaburkolattal a lakhoz, és egy adag igen hatékony gyantával. Ugyanazzal a gyantával, ami a 6. szalon már megmentette az életemet, azzal tapasztottam be a lyukat a ruhámon. Ha a lak kiukad, mindenki a légzsilipekbe rohan. Az előírások szerint inkább hagyni kell kidurranni a lakot, mint megpróbálni megakadályozni és belehalni. Aztán beöltözünk, megvizsgáljuk a kárt, és amikor megtaláltuk a lyukat, betömjük a tartalékponyvával és a gyantával, majd újra felfújjuk az egészet, és kész is vagyunk. A 6 négyzetméternyi tartalékponyva kézenfekvő módon 1x6 méteres volt. 10 cm széles csíkokat vágtam le belőle, aztán egyfajta hámot csináltam belőlük. Gyantával és szíjakkal 2-10 méter kerületű hurkot készítettem, amelyeknek mindkét végét lezártam egy nagy darab ponyvával. Szegény ember nyereg táskája egy marsjáróhoz. Kezdem úgy érezni magam, mintha a szekérkaraván egyik szereplője lennék. A gyanta szinte azonnal megköt, de ha vársz egy órát, erősebb lesz. Úgyhogy vártam. Aztán felöltöztem és kimentem a marsjáróhoz. Oda vonszoltam az oldalához az akut, a hám egyik végét rákötöttem, utána a másik végét áthajítottam a tető fölött, és a másik oldalon megtöltöttem a kövekkel. Amikor a két oldal súlya nagyjából ugyanannyi volt, le tudtam nyomni a köveket, és ezzel felemeltem az akut. Hurrá! Kikötöttem a kettes marsjáró akuját, és csatlakoztattam a helyére az egyesét. A légzsilipen át beszéltem a járműbe, és ellenőriztem a rendszert. Minden rendben volt. Tettem egy kört a marsjáróval, hogy megbizonyosodjak róla, a hám rögzítve van. Áthajtottam néhány nagyobb sziklán is, hogy felrázzam a dolgokat, és a hám akkor is tartott. Erről van szó. Egy darabig azon törtem a fejem, hogyan kössem be a második akut a fő tápegységbe. Arra jutottam, hogy picsába vele. Nincs szükségem folyamatos áramellátásra. Ha az egyes akú lemerül, kiszállok, kikötöm és bekötöm a ketteset. Miért ne? Napi 10 perces EVA. Amikor újra töltöm az akukat, akkor megint ki kell cserélni őket, de mit számít? A nap maradékát a napelemfarm letisztításával töltöttem. Nem sokára kifosztom. Naplóbejegyzés 65. szól. A napelemekkel sokkal könnyebb dolgom volt, mint az akuval. Vékonyak, könnyűek, és csak úgy fekszenek a földön. És volt még egy előnyöm, eleve én szereltem fel őket annak idején. Na jó, nem csak én. Foggal együtt dolgoztunk rajtuk. És mennyit gyakorlatoztunk velük? Majdnem egy teljes hetet. Csak a napelem soron. Aztán még többet gyakorlatoztunk, valahányszor úgy gondolták, hogy van egy kis szabadidőnk. A napelemek létfontosságúak voltak a küldetés szempontjából, mert ha összetörnek vagy használhatatlanná válnak, a lak áramellátása megszűnik, és a küldetésnek lőttek. Talán azon tanakodsz, hogy mit csináltak a többiek, amíg mi napelemeket állítottunk fel. Nos, a lakot rakták össze. Ha még emlékszel, az én dicső királyságomban minden dobozban érkezett. Az első és a második szolt kipakolással töltöttük. Mindegyik napelem egy pehelykönnyű rostélyon fekszik, ami 14 fokos szögben tartja. Bevallom, nem tudom miért épp 14 fokosban. A napenergia maximalizálásához van valami köze. A lényeg, hogy az elemek eltávolítása egyszerű volt, a lak pedig meg lesz nélkülük. A 14%-os energiaveszteség irreleváns ahhoz képest, hogy tervezett 6 helyet csak egy ember számára kell áramot termelniük. Aztán következett az elemek felpakolása a marsjáróra. Fontolgattam, hogy kiveszem a kőmintatárolót, ami csak egy nagy, a tetőhöz csatolt ponyvazsák, de túl kicsi ahhoz, hogy elférjenek benne a napelemek. Végül inkább hagytam ott, ahol van. Gondoltam, párnázásnak jó lesz. Az elemeket jól egymásra lehetett halmozni, így tervezték őket a marsi szállításhoz, és két sor szépen elült a tetőn. Jobb és bal oldalon is lelógnak róla egy kicsit, de nem fogok alagúton áthajtani, úgyhogy nem érdekel. A lak vészhelyzeti anyagának további fosztogatásával pántokat készítettem, és azokkal kötöztem le a napelemeket. Marsjárón elől és hátul is vannak külső kapaszkodók, amelyek a kövek tetőre pakolásában hivatottak segíteni. Ezek tökéletes rögzítői voltak a szíjaknak. Hátra léptem és megcsodáltam a munkámat. Hé, kiérdemeltem. Még dél sem volt, és már is végeztem. Visszajöttem a lakba, megebédeltem, és a hátralévő szolokra szánt termésemen dolgoztam. 39 szollal ezelőtt ültettem el a burgonyát, ami nagyjából 40 földi napnak felel meg. Most már ideje volt betakarítani és újravetni. Még jobban megnőttek, mint reméltem. A marson nem kell rovarokkal, parazitákkal és kórokozókkal küszködniük, a lak pedig folyamatosan biztosítja nekik a tökéletes hőmérsékletet és nedvességet. Azokhoz a normál krumplikhoz képest, amikhez szokva vagy, ezek kicsik, de ez nem baj. A cél az volt, hogy legyen belőlük elég, és tudjak újat növeszteni. Óvatosan ástam ki a burgonyákat, hogy a növényük életben maradjon. Aztán mindet kis, egyszemű darabokra vágtam, és elültettem őket az új talajba. Ha továbbra is ilyen jól nőnek, sokáig kihúzom majd velük. Ennyi fizikai munka után megérdemeltem egy kis szünetet. Átkutattam Johansen számítógépét, és digitális regények végtelen sorára bukkantam rajta. Úgy látszik, nagy rajongója az Agatha Christie-nek. Beatles, Christie. Szóval angol barát a csaj. Emlékszem, gyerekként szerettem az Hercule Poirot tévéfilmeket. A titokzatos Stylus esettel kezdem. Úgy tűnik, az az első könyv. Naplóbejegyzés, 66. szól. Eljött hát az ideje, bajlós zenei aláfestés, néhány küldetésnek. A NASA saját küldetéseit istenek megefélék után nevezi el, mert ne tehetnék én is így. A kísérleti marsjáró küldetéseket mostantól Siriusnak fogom hívni. Érted? Kutyák. Hát, ha nem, akkor bazd meg. A Sirius egyre holnap kerül sor. A küldetés elindulok teljesen feltöltött akukkal és tetőre pakolt napelemekkel, és addig vezetek, amíg el nem fogy az energia, hogy lássam, meddig jutok. Nem leszek hülye. Nem megyek messze a laktól, fél kilométeres távokat vezetek majd oda-vissza, így mindig csak egy rövid sétára leszek otthonról. Ma éjjel feltöltöm mindkét akkút, hogy készen álljanak a holnapi kísérletre. 3,5 órás útra számítok, úgyhogy hoznom kell magammal friss széndioxid szűrőket. És mivel a fűtés ki lesz kapcsolva, 3 rétegnyi ruhába kell öltöznem. Naplóbejegyzés, 67. szól.
Sirius 1 befejezve.
De ha pontosabban akarok fogalmazni, Sirius 1-et 1 óra után le kellett lőni. Lehetne kudarcnak nevezni, de én a tanulópénz kifejezést preferálom. Jól indult a dolog. Elvezettem egy szép sima terepre, 1 kilométerre a laktól, aztán elkezdtem oda-vissza ingázni egy 500 méteres szakaszon. Gyorsan világossá vált számomra, hogy ez így egy meglehetősen pocsék teszt lesz.
Pár kör után eléggé letapostam a talajt, hogy szilárd, kemény út legyen alattam, ami abnormálisan magas energiahatékonysághoz vezet. Egy hosszú úton nem lesz részem ilyesmiben. Ezért kicsit felráztam a dolgot, és elkezdtem véletlenszerűen haladni, vigyázva, hogy 1 kilométeren belül maradjak a laktól. Ez már sokkal reálisabb tesznek lehetett tekinteni. 1 óra után kezdett nagyon hideg lenni. Úgy értem, tényleg nagyon hideg. A marsjáró mindig hideg, amikor először beszállsz, de ha nem kapcsoltad ki a fűtést, akkor rögtön bemelegszik. Számítottam rá, hogy hideg lesz, de Jézus Krisztus! Egy darabig el voltam. A saját testhőmérsékletem és a 3 rétegnyi ruha melegen tartott. A jármű szigetelése pedig kifogástalan, így a hő, ami elhagyta a testem, a marsjáró belsejét melegítette. De tökéletes szigetelés nem létezik, és a hő végül kiszivárgott a nagy semmibe, én meg egyre jobban fáztam. 1 óra elteltével már vacogtam és elgémberedtem. Ennyi elég is volt. Kizárt, hogy így tegyek meg egy hosszabb utat. Bekapcsoltam a fűtést, és egyenesen visszavezettem a lakhoz. Miután visszaértem, egy darabig duzzogtam. A termodinamika keresztül húzta brilliáns számításaimat. Rohagy meg entrópia. Csapda helyzet. Az átkozott fűtés minden nap felzabálja majd az áram felét. Persze, beállíthatom a minimumra, hogy fázzak, de még ne fagyjak meg, de akkor is legalább a negyedét elveszítem az energiának. Ezen gondolkodnom kell. Meg kell kérdeznem magamtól, mit tenne Hercule Poirot? Rá kell állítanom a problémára a szürke állományomat. Naplóbejegyzés 68. szól. Hát, a picsába. Megvan a megoldás, de... Emlékszel, amikor rakétaüzemanyagot égettem a lakban? Ez annál veszélyesebb lesz. Az RTG-t fogom használni. Az RTG, a radioizotópos termoelektromos generátor, egy nagy doboz plutónium. De nem az a fajta, amit atombombákhoz használnak. Nem, dehogy. Ez a plutónium sokkal veszélyesebb. A plutónium 238 egy rendkívül instabil izotóp. Annyira radioaktív, hogy magától is vörösen izzik. Mint el tudod képzelni, az az anyag, aminek a sugárzásától szó szerint megsül egy tojás, némileg veszélyesnek számít. Az RTG eltárolja a plutóniumot, megfogja a sugárzását hőformájában, és elektromossággá alakítja. Ez nem egy reaktor, a sugárzást nem lehet növelni vagy csökkenteni. Ez egy teljesen természetes folyamat, ami atomi szinten zajlik le. A NASA már az 1960-as években használt RTG-ket ember nélküli szondák áramellátására. Elég sok előnyük van a napenergiához képest. Nem hatnak rájuk viharok, éjjel-nappal működnek, valamint belső rendszerűek, vagyis nem kell telepakolni a szondát kényes napelemekkel. De az Ares programig sosem használtak nagy RTG-ket olyan küldetéseknél, amelyekben emberek is részt vettek. Hogy miért nem? Elég nyilvánvalónak kellene lennie, hogy miért nem. Mert nem akarták az asztronautákat egy forrón ragyogó, radioaktív halálgömb mellé ültetni. Kicsit túlzok. A plutónium egy rakás kis golyóban van, amelyek mind zártak és szigeteltek, hogy megakadályozzák a radioaktív szivárgást. Még akkor is, ha maga a tároló kiukad. Ezért az Ares programhoz megkockáztatták a dolgot. Egy Ares küldetés az MFE körül forog, ami messze a legfontosabb alkotó eleme, a kevés rendszer egyike, amit nem lehet pótolni vagy megkerülni, és az egyetlen, ami teljes küldetéstörlést okoz, ha felmondja a szolgálatot. A napelemek kiválóak rövid távon, és hosszú távon is jók, ha vannak emberek a közelben, akik tisztítják. De az MFE évekig ül egymagában, csendben termelve az üzemanyagot, aztán csak úgy el van, amíg a legénység meg nem érkezik. Még akkor is áram alatt kell lennie, amikor nem csinál semmit, hogy a NASA távolról figyelni tudja, és ellenőrzéseket futtathasson rajta. Elfogadhatatlan volt, hogy törölni kelljen egy küldetést, csak mert a napelemek összepiszkolódtak. Megbízhatóbb energiaforrásra volt szükség, ezért van az MFE felszerelve egy RTG-vel. 2,6 kg plutónium 238-at tartalmaz, és ez majdnem 1500 wattnyi hőséget termel, ami pedig 100 wattnyi elektromossággá alakít. Ez működteti az MFE-t, amíg a legénység megérkezik. 100 watt nem elég a fűtéshez, de engem nem is az elektromosság érdekel. Nekem a hő kell. Egy 1500 wattos fűtőelem olyan meleget csinál, hogy ki kell tépnem némi szigetelést a marsjáróból, nehogy túlhevüljön. Amint a marsjárókat kicsomagolták és aktiválták, Lewis parancsnoknak jutott az örömteli feladat, hogy megszabaduljon az RTG-től. Kiszedte az MFE-ből, elhajtott vele 4 kilométerre, és eltemette. Lehet bármilyen biztonságos, akkor is radioaktív, és a NASA nem akarta, hogy túl közel legyen az asztronautáihoz. A küldetés paramétereket nem jelölte ki pontosan, helyett az RTG elásásához, csak annyi állt bennük, hogy legalább 4 kilométerre történjen. Tehát meg kell keresnem. 2 dolog lesz a segítségemre. Először is Fogellel épp a napelemeket raktuk össze, amikor Louis parancsnok elhajtott, és láttam, hogy dél felé ment. Másodszor az ásás helyét megjelölte egy 3 méteres rudra tűzött világos zöld zászlóval. A zöld szín szépen kitűnik a marsi környezetből. Azért van, hogy elhajtson minket onnan, ha esetleg később véletlenül arra tévednénk egy marsjárós EVA alkalmával. Szóval ez a tervem. Megyek 4 kilométer délnek, és megkeresem a zöld zászlót. Mivel az egyes marsjárót használhatatlanná tettem, a mutáns járművet kell vinnem. Egyben egy hasznos tesztüzemet is kihozhatok belőle. Meglátjuk, meddig tart ki az akku egy igazi úton, és milyen biztosan ülnek a tetőn a napelemek. Sirius 2-nek fogom hívni. Naplóbejegyzés, 69. szól. Nem ismeretlen számomra a Mars, hiszen már itt vagyok egy ideje, de a mai nap előtt még sosem voltam a laklátó távolságán kívül. Azt gondolhatnád, hogy ennek nincs jelentősége, de van. Ahogy közeledtem az RTG temetési helye felé, belém nyilalt. A Mars egy kopár senki földje, és teljesen egyedül vagyok rajta. Ezt persze eddig is tudtam, de van különbség a tudás és a megtapasztalás között. Semmi más nem volt körülöttem, csak homok, sziklák és végtelen üres sivatag mindenfelé. A bolygó híres vörös színe a mindent beterítő vasoxidból származik. Vagyis többes sivatagnál. Ez egy olyan öreg sivatag, hogy már szó szerint rozsdásodik. A lak a civilizáció egyetlen jele, és látni, ahogy eltűnik a távolban, kényelmetlenebb volt, mint amennyire szeretném beismerni. Elűztem ezeket a gondolatokat, hogy az előttem lévő feladatra koncentráljak, és meg is találtam az RTG-t, pont ott, ahol lennie kellett. 4 kilométerre, délre a laktól. Nem volt nehéz észrevenni, Louis parancsnok egy domb tetején temette el. Nyilván biztosra akart menni, hogy a zászló jól látható legyen, és remek munkát végzett. Kivéve, hogy nem elkerültem, hanem egyenesen odahajtottam, és kiástam az RTG-t. E nem egészen ezt akarta elérni. Az RTG egy nagy henger, rajta hűtőbordákkal. Még a kesztyűmön keresztül is éreztem a belőle áradó hőt. Ez elég nyugtalanító, főleg ha tudod, hogy a hő fő oka a sugárzás. Semmi értelme a tetőre tenni, és egyébként is az volt a terv, hogy a vezetőfülkében tartom. Úgyhogy behoztam, kikapcsoltam a fűtést, és visszahajtottam a lakhoz. A 10 perces hazaút alatt a marsjáró belseje még így is egy igen kellemetlen 37 Celsius fokra melegedett, hogy a fűtés ki volt kapcsolva. Az RTG mellett biztosan nem fogok fázni. Az is bebizonyosodott, hogy kötélzeten rendben van minden. A napelemek és a pluszakú szépen a helyükön maradtak, a 8 kilométernyi változatos talajon megtett út során is. A Sirius 2-t ezennel sikeres küldetéssé nyilvánítom. A nap maradékát a marsjáró belsejének megrongálásával töltöttem. A nyomásfülke szénkompozitból készült, azon belül szigetelés van, amit pedig kemény műanyag borít. Kifinomult módszerrel, kalapács, eltávolítottam a műanyag egyes részeit, aztán óvatosan kiemeltem, ismét kalapács, a szilárd habszigetelést. Miután kitéptem némi szigetelést, felöltöztem és kivittem az RTG-t. A marsjáró hamarosan ismét lehűlt, mire visszavittem, és figyeltem, ahogy a hőmérséklet növekedésnek indul, de messze nem olyan gyorsan, mint a temetési helyről való visszautam alatt. Óvatosan eltávolítottam még egy kis szigetelést, kalapács, és újra megnéztem az eredményt. Néhány ilyen kör után már elég szigetelés hiányzott, hogy az RTG alig tudja kompenzálni. Sőt, vesztes csatát folytatott, a hő idővel elszivárog majd. Semmi gond. Kis időkre szükség szerint bekapcsolhatom a fűtést. Behoztam a szigetelő darabokat a lakba, és fejlett építészeti technikával, ragasztószalag, négyzet alakba rendeztem őket. Ha valaha nagyon fázni fogok, ezt hozzáragasztom a marsjáró csupasz részéhez, és az RTG már is nyerésre fog állni a hőcsatában. Holnap jön a Sirius 3, ami ugyanaz, mint a Sirius 1, csak megfagyás nélkül. Naplóbejegyzés, 70. szól. Ma a marsjáróból írok. Félig megvagyok a Sirius 3-mal, és jól mennek a dolgok. A hajnal első fényével indultam, és körözni kezdtem a lak körül, próbálva mindig szűz talajon maradni. Az első akku kicsivel kevesebb, mint 2 órán át bírta. Egy gyors kábelcserés EVA után visszatértem a vezetéshez, és végül 81 kilométert tettem meg 3 óra és 27 perc alatt. Az nagyon jó! Persze a lak körüli talaj nagyon sima, ahogy az egész Acidalia planácia is. Fogalmam sincs, milyen lesz az út az Árész 4-hez vezető, sokkal durvább terepen. A második akkuban még maradt egy kis nafta, de nem meríthetem le teljesen, mielőtt megállok. Elvégre az újratöltés alatt is szükségem van a létfenntartó rendszerekre. A széndioxidot egy kémiai folyamat szívja el, de ha az azt működtető ventilátor leáll, megfulladok, és az oxigénpumpa sem éppen jelentéktelen. Ezután kipakoltam a napelemeket. Kemény munka volt, amiben legutóbb fúgás segített. Az elemek nem nehezek, de bajos mozgatni őket. Már a felükkel megvoltam, amikor rájöttem, hogy nem kell cipelnem, vonzolni is tudom őket, ez pedig felgyorsította a dolgot. Most várom, hogy újra töltődjenek. Unatkozom, úgyhogy közben frissítem a naplót. Az összes Poirot könyv itt van a számítógépemen. Jól jönnek majd, elvégre 12 óra kell az újratöltéshez. Hogy mondod? Hogy a 12 óra téves? Múltkor 13-at mondtam? Nos, barátom, hadd világosítsalak fel. Az RTG egy generátor. Jelentéktelen mennyiségű áramot termel ahhoz képest, amennyit a marsjáró felzabál, de azért az is valami. Az a 100 watt 1 órát nyes le az újratöltés időből. Miért is ne használhatnám? Kíváncsi vagyok, mit gondolna a NASA, ha tudná, hogy így baszakodok az RTG-vel. Valószínűleg az asztaluk alá bújnának, és a logarlécüket simogatnák, hogy lenyugodjanak. Naplóbejegyzés, 71. szól. Ahogy arra számítottam, 12 órába telt újra tölteni az akukat. Amint azzal megvoltam, egyenesen hazajöttem. Ideje megtervezni a Sirius 4-et, és azt hiszem, az egy több napos utazás lesz. A jelek szerint az áram és akutöltési problémák megoldódtak. Az étellel nincs gond, bőven elég hely van a tárolására. A víz még annyira sem jelent problémát, napi 2 liter kell, hogy nyugodt legyek. Ha majd tényleg elindulok az Árész 4-hez, minden kell magammal az oxigenátort is, de az elég nagy, és egyelőre nem akarok vacakolni vele. Ezért a Sirius 4-hez oxigént és széndioxid szűrőket használok. A széndioxid nem probléma. Ezt az én nagy kalandomat 1500 órára elegendő széndioxid szűrővel kezdtem, plusz további 720 órányi vészhelyzeti tartalékkal. Minden rendszer standard szűrőket használ. Az Apollo 13 megtanított minket pár fontos dologra, és a különböző EVA-k alkalmával eddig 131 órányit használtam el, vagyis még van elég 2089 órára. Az 84 nap, bőven elég. Az oxigén egy kicsit trükkösebb. A marsjárót úgy tervezték, hogy 2 napig el tudjon látni 3 embert, és azon túl még álljon rendelkezésre egy kis biztonsági tartalék is. Tehát az oxigén tartályai nekem 7 napig fognak kitartani. Nem elég. A Marson szinte egyáltalán nincs légköri nyomás, a marsjáró belsejében pedig 1 atmoszféra van, így az oxigéntartályokat belül helyezték el, a kisebb nyomáskülönbség miatt. Hogy ez miért fontos? Mert így magammal hozhatok további oxigénbalackokat is, és kiegyenlíthetem köztük a nyomást anélkül, hogy EVA-t kéne elhasználnom. Ezért ma leválasztottam a lakról az egyik 25 literes, folyékony oxigén tartalmazó tartályt, és behoztam a marsjáróba. A NASA szerint egy embernek napi 588 liter oxigénre van szüksége az életben maradáshoz. A sűrített folyékony oxigén egy jó atmoszférában nagyjából 1000-szer sűrűbb, mint a gáznemű oxigén. Röviden, a lakból hozott tartalékkal az oxigénem 49 napig kitart. Az bőven elég. A Sirius 4 egy 20 napos út lesz. Soknak tűnhet, de konkrét célom van vele. Egyébként is az út az Árész 4-re legalább 40 napi utazásra van, úgyhogy ez jó viszonyítási alap lesz. A lak tud gondoskodni magáról, amíg én távol vagyok, de a krumplival már más a helyzet. A rendelkezésemre álló víz nagyjával jól megöntözöm a talajt, és kikapcsolom a légkörszabályozót, hogy ne vonja ki a vizet a levegőből. Így pokoli magas lesz a nedvességtartalom, és minden felületen pára fog lecsapódni. Ez majd nedvesen tartja a krumplikat, amíg visszajövök. A széndioxid már nagyobb problémát jelent, ugyanis a burgonyának lélegeznie kell. Tudom, mire gondolsz. Már öreg fiú, hiszen te magad termelsz széndioxidot. Ez is része a természet csodálatos körforgásának. Na de hová tegyem? Persze minden kilégzéssel széndioxidot juttatok a levegőbe, de eltárolni nem tudom. Kikapcsolhatnám az oxigenátort és a légkörszabályozót, hogy aztán egyszerűen megtöltsem a lakot a légzésemmel, csak hogy a széndioxid számomra végzetes. Egyszerre kell kieresztenem az összeset, aztán meg elrohannom. Emlékszel az MLE üzemanyaggyártójára, ami a marsi atmoszférából gyűjti be a széndioxidot? Egy 10 literes tartály sűrített, folyékony széndioxidjának lakba szellőztetése elegendő lesz. Kevesebb, mint egy nap alatt, meg is van. És ez minden. Kiengedem a széndioxidot a lakban, lekapcsolom a légkörszabályozót és az oxigenátort, tonyáni vizet öntök a termésre, és már mehetek is. Sirius 4. Nagy lépés a marsjárókutatásomban. És holnap nekiláthatok.